Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a kedves hallgatókat. Halas Annó történelmi magazinunk májusi adása, Végső István történésszel. Szervusz István.
Én is üdvözlök mindenkit.
Köszöntelek a stúdióban, és eltelt még egy hónap, és már itt vagyunk, hát lassan az év közepén, májusban. Mivel készültél a mai napon nekünk? Nekem azt mondtad, hogy nem évforduló kivételesen, de akkor is egy jelentős emberről lesz szó.
Igen, én azt gondolom, már jó régóta húzom ezt a dolgot, hogy idősebb Nagy Szeder Istvánról beszélgessünk. Nyilván sokszor említjük a történeti munkái miatt, de úgy az életét érdemes lenne szerintem megtárgyalni, kitárgyalni. Ugye sokszor keverik őt az ifjú Nagy Szederrel, tehát igazából az idősebb volt az, aki a legtöbb hely történeti munkát megírta. Tehát azok a munkák, amik itt születtek, ugye adatok Kiskunhalasváros történetéhez, illetve a Kiskunhalasváros története oklevéltára a sorozat, az az idősebb Nagy Szedernek a munkája. És hát ő se volt képzett történész, majd erre is visszatérünk, hanem ő mérnök volt, építész. És úgy, mint a fia, az ifjabb, tehát egyikük sem bölcsész szakon végzett, de mégis hát szívügyük volt, és hát hatalmas munkát tettek le az asztalra mind a ketten helytörténet szempontjából. Az idősebb egy kicsit több könyvet nyilván, meg több tanulmányt, de a fiatalabb sem marad el nagyon tőle. De most az idősebbről fogunk beszélni, aki ugye 1876-ban született, és 1936-ban hunyt el, 60 éves korában. Hát mondhatjuk azt is, egy kicsit fiatalon, ilyen szempontból. Voltak neki még tervei, akár helytörténettel, akár építészettel, akár várossal kapcsolatban folyamatosan gondolkozott. Ő egy közéleti személyiség is volt, politikus, és akkor majd erről is fogunk beszélni. Tehát építész munkáról, helytörténeti munkáról és a közéleti tevékenységét fogjuk majd most összefoglalni.
Hát tőle szoktál idézni időnként, ugye?
Igen, hát az idős, sokszor.
Az idős.
Sokszor a fiatalabbtól is, de főleg az idősebb az, akinek ugye komolyabb a munkássága, illetve több, mint mondtam, a publikációja is. Úgyhogy leginkább ő rá, meg ugye a Nagy Czirok Lászlóra. Nem teljesen ugyanabban az időszakban éltek ők, de nyilván tartották is valamilyen szinten a kapcsolatot, akkor még a Nagy Czirok nem volt annyira elkötelezett, ő csak ilyen hobbi szinten volt néprajzkutató. A Nagy Czider akkor meg már nagyon benne volt ebben, ugye többek között ő volt, aki a Városi Levéltárnak volt az ilyen levéltárosa, megbízott gondnoka, úgyhogy ilyen szempontból azért könnyű is volt neki a helyzete, mert hát folyamatosan tudott kutatni ebben a gyűjteményben. Úgyhogy majd erről fogunk beszélgetni.
Kiskunhalasi volt a Szeder?
Igen, természetesen. Igen. Valamikor úgy írják, hogy Szeder, tehát nyilván sejtjük ezeket a neveket, hogy ezek ilyenkor két család összeolvadásának köszönhetőek ezek a nevek, de valahol egyébként csak Szedernek írják, tehát Szeder Istvánnak. Majd egyébként lesz egy olyan műsor, ahol ezt megemlítem.
Kíváncsi vagyok. Főleg az ilyen nevek, azok mindig is érdekeltek, ugye?
Igen, de hát ő Nagy Szederként ismert valójában, tehát Nagy Szeder István, idősebb Nagy Szeder Istvánról fogunk majd beszélni.
Akkor jövünk vissza a zenék után, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
No, hát itt vagyunk a folytatásban, Halas Annó történelmi magazinunk, Kiskunhalas története, hát tényleg nem is tudom hány éve indult el. Két éve?
Vagy hát, 2016-ban indult.
2016-ban? Igen. Ilyen régen? Jó van, hát szoktam nézegetni, vagy hányadás készül, de kellene egy válogatást, ebből majd összehozunk. Nem mondom, a legérdekesebb, mindegyik érdekes, tehát ugye így, hogy olyan embereket említesz, akitől idézel, aztán ugye volt az utcaneves adásunk, az nekem kedvencem volt talán, mindig tanulunk valamit, most pedig ugye Nagy Szeder Istvánról van szó, vagy mondhatod, hogy Szedernek is mondják, tehát akkor kezdjünk is bele az életútjába, hogy hát mondhatod, hogy nem is volt történész alapvetően.
Igen. Hát kezdjük ott, hogy Kiskunhalason született 1876. szeptember 8-án, katolikus családból származik, ami hát akkor abban a korszakban azért nem volt annyira jó ómen olyan szempontból, hogy elsősorban azért mégis még mindig a református származásúaknak volt nagyobb esélye arra, hogy egy karriert befussanak. Voltak azért már katolikusok is, de sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha ő reformátusként kezd el dolgozni. És hát ez az, hogy ő, mint helytörténész, történeti kutató elkezd foglalkozni Halasváros történetével, hát ez se teljesen jó irány olyan szempontból, hogy mégiscsak tudjuk azt, hogy a 17. századtól ez egy református gyökerű város. Tehát nagyon sok református atyafi szerintem tartott attól, hogy mit fog egy katolikus írni erről a városról, tehát hogy egy kicsit lehet, hogy háttérbe szorítja a református ügyeket, vagy érzékenyebb ügyeket kidomborít, a katolikusokat előtérbe hozza. Tehát volt egy ilyen félelem vele kapcsolatban. Egyébként az alapfokú iskoláit, illetve hát a gimnáziumot itt végezte, és akkor később kerül a budapesti felsőépítőipari iskolába, és onnantól kezdve visszatér, gyakornokoskodik, majd pedig elkezd itt dolgozni. 1903-tól tudjuk azt, hogy mint építési vállalkozó vesz részt. Hát nagyon sok munkája volt, nagy szükség is volt nyilván építészekre, ez egy ilyen időszak, ugye ez a dualizmus koráról már többször beszéltünk, tehát szükség is van itt az építészekre, mérnökökre, és hát ő, mint vállalkozó, nagyon sok építkezés kapcsán felmerül a neve, de talán a legjelentősebb a Kossuth utcai, most Köztársaság utcai sarkán lévő ugye takarékpénztárnak a bővítése, ami egy ilyen nagyon fontos volt, illetve a korszakban az egyik legjelentősebbé váló gazdasági cégnek, az ipartelepének a kiépítése, folyamatos bővítése is félig meddig a nevéhez kötődik, ez a Schneider Ignác és utódai cég, tehát ez pont az az időszak, amikor ő elkezd így dolgozni. De aztán később más építkezések is, ugye, ami most így külön így meg is van jelölve, például a Pirtói vasútállomásnak az épülete, vagy a Mátéházi vasútállomásnak az épülete, tehát nagyon sok minden ügyben részt vett, ami így az építkezésekkel, bővítésekkel, tervezésekkel kapcsolatos, és hát voltak neki olyan vállalkozásai, amik viszont nem igazán jöttek be, tehát ő az autóbusz pályaudvartól kezdve elég sok mindent elgondolt, tervezett, vitája volt egy idő után sokszor a várossal. Ez mondjuk inkább a két világháború között jellemző rá, de hát nem volt egy nagyon egyszerű ember, és ja, és amit nagyon fontos még kiemelni, az adóhivatal épületének az építkezésénél is ugye részt vesz, mint mérnök. Úgyhogy hát így kezdődik neki a pályafutása.
De már akkor is volt benne affinitás, ugye, hogy kutasson, tehát ilyen
hát
kis...
Ebből az időszakból még azért viszonylag kevesebb az iratanyag, vagy az a publikációs jegyzék, amiről tudunk, ez ugye inkább a két világháború közötti időszakra. Tehát ilyenkor, mint építési vállalkozó dolgozik.
De azt írják, hogy a 20-as években bízták meg a városi levéltár.
Pontosan, tehát ehhez köthető gyakorlatilag. Tehát a világháború után...
Csak megbízták.
Igen. Nyilván volt neki érdeklődése. Azt kell tudni, hogy voltak neki problémái a világháború közelettével. És akkor most így gyorsan egy idézetet mondok, amit a fia, az ifjabbik Nagyszeder mond róla. Apám szellemében és magatartásában határozott ellenzéki ember voltam én is. 1913-ban részt vett a köztársasági mozgalomba, amiért súlyos büntetésre ítélte a makói törvényszék. Ezután behívták katonának, és vitték a háborúba. A 14-es háborút végig bent töltötte, a legkülönbözőbb frontokon szolgált, gyógyíthatatlan betegséget szedett össze, mire hazakerült a háború végére. Tehát, hogy egy ilyen nagyon rossz időszaka is volt ez neki gyakorlatilag, egyébként a századosi rangig viszi. És hát látjuk azt, hogy már említi azt, hogy ilyen ellenzéki. Tehát a 48-as, meg kisgazda mozgalom, ezek álltak hozzá nagyon közel, és ezekben a pártokban, vagy ezekben a mozgalmakban tevékenykedik egyébként az idősebb, és hát ugye tudjuk később az ifjabb nagyszeder is. És hát van ellene ítélet is, és aztán pedig behívják katonának. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy ebben az időszakban azért még olyan túl sokat nem foglalkozik helytörténettel, de mivel újságot szerkeszt, ugye a Halas című lap 1907-től 13-ig, hát ugye itt is volt említve, hogy miért 13, ugye akkor letartóztatják, illetve hát ítéletet hoznak ellene. Tehát a Halas című lapot is szerkeszti, nyilván abban már megjelennek Halasváros történetével kapcsolatban cikkek, nem biztos, hogy mindegyiket ő írja, de ő szerkeszti a lapot, tehát ilyen szempontból már van egy ilyen tapasztalata a helytörténettel kapcsolatban.
Akkor ezzel folytatjuk, illetve hát ugye úgymond a helytörténeti munkásságának indulásával maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk. Májusi adás és Nagyszeder István, idős Nagyszeder István életútja, Véső István történésszel. Hát elérkeztünk 1920-as évekig, amikor is ugye megbízták a Kiskunhalasi Levéltár vezetésével. No, hát akkor innen folytassuk, hogy hogyan is alakult az élete.
Hát vezetésével, rendezésével ő foglalkozott gyakorlatilag a levéltárral. És hát valaki szerint innentől kezd el komolyabban foglalkozni a helytörténettel, tehát ez nyilván egy nagyon meghatározó dolog volt.
Hát közel kerül a tűzhöz.
Igen, hát nagyon is közel, hiszen ott vannak a papírok, ott vannak az iratok, ott vannak a dokumentumok, gyakorlatilag elég egyszerű dolga van, nem olyan, mint mostani történészeknek, akiknek hát van, hogy több hetet kell várni egy anyag kikérésre, vagy akár három napot is, tehát egy kicsit ezért nehézkes bárki, bármit is gondolja, hogy az ember csak bemegy egy levéltárba, és leveszik nekik a könyveket, vagy a iktatómutatót, vagy a dobozokat, hát ez nem így működik, nagyon szigorú rend van. Hát neki azért könnyebb volt, ilyen szempontból, hogy ő volt a gondnok, kvázi a városi levéltárnak, és hát megkezdődik egy ilyen nagyon komoly feltáró munka, tehát hogy ennek volt is értelme, hogy őt bízzák meg, én azt gondolom, hogy nagyon jó döntés volt. Ezt szerintem azért előzetesen azért nem lehetett előre tudni, hogy ez majd mennyire fog beválni, de hát ez nagyon jól bevált. És hát amit ugye mondtam, nagyon fontos kötetek jelennek meg, ugye az adatok Kiskunhalasváros történetéhez, 1-től 3-as kötet 1923 és 26 között, tehát elég gyorsan elkezd publikálni. Tehát ez ilyen szempontból tényleg nagyon jó és meghatározó dolog volt. Aztán a Kiskunhalas város egyházainak, közművelődésének története, az ugye a hármas kötetben jelenik meg, ez egy nagyon meghatározó munka, Kiskunhalas város gazdaság története 1935-ből, ezt is nagyon sokat forgatjuk. A Kiskunhalas város egyházainak, iskolainak, közművelődésének története szintén 1936-ból, tehát ezt már így említettem, ezek nagyon fontos munkák, és ezeken belül vannak kiemelten fontos írásai, ugye a boszorkányperekhez gyűjtött okleveleket 1751 és 59 között, aztán a redemcióról külön ír, a zsidók betelepedéséről külön ír, a római katolikusok betelepedéséről külön gyűjtött okleveleket, iratokat. Tehát nagyon szépen rendezi egyébként, van egy ilyen nagyon jó íve is kvázi ennek az egész dolognak, de a halasi református templom történetét is nagyon jól megírja. Nagyon fontos számára a halasi nép lázadása a várostanács ellen. 1766-ban, ugye ezek a lázadások, ezek elég sűrűek voltak, amiről már így beszéltünk, tehát a 17. század végétől gyakorlatilag ez eltart a 19. század második feléig, hogy a nép időnként fellázad a tanács ellen, vagy a hatalom ellen, úgyhogy ezt ő is érezte, hogy ez mennyire fontos ezekkel kapcsolatban adatokat gyűjteni, és hát ugye az egyik ilyen, hát kvázi érdekesség, szomorú érdekesség, hogy a hogy az egyik utolsónak szánt írását, ami ugye a redemció korától egészen az ő időszakáig, tehát a első világháborúig eltart, sőt még utána még egy keveset ír a 20-as évekről, azt ő már nem éli meg, annyira nem éli meg, hogy 1993-ba adták ki. Tehát, hogy ennyire késői lesz ez a munkája. Ettől függetlenül egyébként, hogy, és hát az el kell mondani, hogy ezek a könyvek, és hát láttuk, hogy nem kevés van belőle, na most ezek a könyvek is, hát gazdaságilag, vállalkozói szempontból, hát kudarcosak, nem nagyon fogynak. A város nem támogatja, boltban kapható, de nem nagyon veszik, egy kicsit gyanakvással tekint mindenki rá, ugye magában a katolikus közösségben még nincs egy olyan hatalmas nagy értelmiségi réteg, akit ez annyira érdekelne, foglalkoztatna. A reformátusok meg nagyrészt kiteszik a kezüket ezzel kapcsolatban, hogy hát egy katolikus nehogy már megírja itt ennek a református gyökerű városnak a történetét. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit kudarcos ez a vállalkozás. De nyilván mindenki azért merítget belőle, tehát akik később foglalkoznak vele, akár már mondtuk itt a Nagy Cirok Lászlót is, foglalkoznak azért ezzel a könyvvel. Sőt, ugye, bár nem ővele volt vitájuk, hanem az ifjabb nagyszederrel, de látható volt, hogy a szocialista rendszerben is azért elő-elő veszik az ő munkáit, tehát ez így felfedezhető. Nem mindig hivatkoznak rá, nyilván, De látható, hogy ismerik a munkáit, sőt, még ezt a kéziratát is, amit később adnak ki, arra is úgy tűnik, hogy támaszkodnak az akkori kutatók. Tehát egy nagyon érdekes, egy kicsit agyonhallgatott munkásságról van ilyen szempontból szó, annak ellenére, hogy mindenki ismeri a nevét, és tudják, hogy ő egy ilyen helytörténész és fontos ember a helytörténet kutatás szempontjából.
Akkor még egy kicsit visszajövünk, idős nagyszeder Istvánról pár gondolatot még mesélsz, maradjanak velünk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Még pár perc erejéig Halas Annó történelmi magazin Végső Istvánnal, idős nagyszeder István életútja, és a végéhez érkeztünk, hiszen ugye már sok mindent megtudtunk róla. Hogy ért véget? Tehát ugye elég fiatalon, aránylag elég fiatalon halt meg, 1936-ban. Mit lehet tudni a végéről, vagy hát az élete végéről?
Igen, azt azért még gyorsan elmondom, hogy ugye nem csak könyveket írt, amire már úgy utaltam, hanem azért ő is foglalkozott az ismeretterjesztéssel, ami sokunknak szívügye. Tehát a mostani írások szerint egy körülbelül 100 cikket írt a Magyarország, Magyarság, Kunhalas, Kiskunság, Halasi Újság, Felsőbácska, Félegyházi hírlap, illetve Kiskunhalas helyi értesítő lapjaiba, illetve térképkiadással is foglalkozott, tehát mint mérnök ő nagy szerelmese volt a térképeknek is, és ez később ugye a fia is megörökli, ő is foglalkozik ugye térképek készítésével és kiadásával, tehát ezt még azért fontos vele kapcsolatban tudni. Nyilván ez így az emlékezetével kapcsolatban nagyon fontos. A sírja ugye a római katolikus temetőben található, a 18-as parcellánál, ott van a legtöbb nagyszeder ugye eltemetve, őnek egy külön obelix van állítva, és hát azt azért mondjuk el gyorsan, mert azt gondolom, ez fontos az emlékezetével kapcsolatban, ilyen nagy betűkkel oda van írva, hogy történész, miközben hát neki nem ez volt a végzettsége valójában. Úgyhogy ennek kapcsán azért egy lábjegyzetet nyitnék a Kiskunhalasváros története oklevéltárral a redemció előtti kor 1745-ig kötetből, amit 26-ban írt. Így kezdi az előszót. 3 évvel ezelőtt az Adatok Kiskunhalasváros történetéhez cím alatt kiadott munkám előszavába tettem ígéretet, és azt beváltottam, midőn a város történetének első részét, a redemció előtti kor leírását a közönség elé bocsátom. Nem vagyok hivatásos történetíró. Éppen azért ne rólja fel nagy hibámul a szíves olvasó azt a szokatlan formát, hogy egy vidéki városka történetét a földtani korszakok és az ember fejlődésének vázlatos leírásával vezetem be. Aki ismeri ezeket a dolgokat, lapozzon tovább. Én elérem célomat, ha ezen sorok következtében a város határában földmunkák közben talált régi tárgyak és csontok egy kis része nem megy veszendőbe a jövőben. A város történetét az ország, főleg azonban a Duna-Tisza köz történetébe szőve tárom az olvasó elé, mivel a város történeti adatai sok esetben elégtelenek arra, hogy a kor történetét vagy az események okait kellően meg tudnánk világítani. Tehát itt azért én még egyszer hangsúlyoznám, hogy ő azért elég őszinte ember volt saját magával kapcsolatban, ami azért jól mutatja az ő egyéniségét és szellemiségét. Tehát azt írja, nem vagyok hivatásos történetíró, ami így teljesen rendben is van. Mi minden esetre nyilván úgy tekintünk rá, mint egyébként Kiskunhalasváros legnagyobb helytörténet kutatójára és helytörténet írójára, mert mégiscsak ő írta a legtöbb és legfontosabb munkákat. Ő foglalta össze úgy Isten igazából ebben a korszakban azt az anyagot, ami akkor ott rá volt bízva a levéltár révén. Sajnos ezeknek a dokumentumoknak egy része ma nem visszaellenőrizhető. Sajnos ugye írja, hogy nem történetíró, nem feltétlenül jók a hivatkozások, nem visszaellenőrizhetőek, nem találunk minden dokumentumot, amire hivatkozik. Úgyhogy ilyen szempontból van hiányérzetünk az ő munkásságával kapcsolatban. Ezért is kár, hogy ilyen hamar meghalt. Azt gondolom, hogy ő ezt így rendezte volna, hogyha még az élettől jut egy kis idő erre. És egy teljesebb életmű lenne az, amit ránk hagyott. De nagyon fontos rá emlékeznünk, mert nagyon sok minden elveszett volna úgy is, ahogy ő írja. Tehát, hogyha nem egy ilyen szívvel, lélekkel dolgozó emberré lett volna ez a levéltári rendezés, vagy gondnoki munka, vagy levéltárosi munka, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok minden elveszett volna a város történetéből, oklevelek, dokumentumok, iratok, amik így, hogy az ő kezébe kerültek, így megmaradtak, sőt, még publikált tanulmányokat, meg könyvet is írt ezekből.
Köszönjük szépen, István, hogy ismét felkészültél, és hát hónapról hónapra hozol valami érdekességet, és hát következő hónapban is találkozunk, megyünk tovább így a történelemmel, és akkor is majd tanulhatunk tőled valamit, akkor júniusban találkozunk, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.